Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ezúttal is a reggeli műsor, a Reggeli Monitor legjobb beszélgetéseiből válogattunk a mai Reggeli Monitor Extrában. Finnország utolsó működő határátkelőit is lezárja Oroszország felé. Ez egy egészen friss információ, de nem csak a finn-orosz határon, hanem a lengyel-ukrán határon is áll a bál. Ennek a részleteiről fogunk beszámolni a mai műsorban. Miként arról is szólunk, hogy kiugró profitokat ért el a hazai bankszektor az első fél évben, ez azonban egyáltalán nem fenntartható a Magyar Nemzeti Bank véleménye szerint. És akkor a lengyel-ukrán határhelyzettel, meg a lengyel belpolitikai helyzettel folytatjuk. Nincs többsége a parlamentben, de a lengyel szokásjognak megfelelően a választásokon győztes Mateusz Morawieckit kérte fel kormányalakításra a lengyel elnök. A jelenlegi kormányfőnek 37 mandátumot kellene megszereznie az ellenzéki pártoktól a két hét múlva esedékes bizalmi szavazásig, ám erre csekély az esély, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársa. Bárki is lesz a következő kormányfő, komoly kihívásokkal kell szembenéznie, elsőként a lengyel-ukrán határhelyzet miatt. A hetek óta tartó kamionos blokád rámutat a két ország közötti elmérgesedett viszonyra, tette hozzá Mitrovics Miklós. Péli Nagy Kata interjúja következik.
Andrzej Duda lengyel elnök megbízta Mateusz Morawieckit, eddigi kormányfőt, hogy alakítson kormányt. Ugye az már ismert, hogy nincs meg a stabil kormányalakításhoz szükséges többsége a parlamentben, de van két hete. Van két hete arra, hogy megpróbáljon annyi mandátumot, parlamenti mandátumot gyűjteni, amivel már ez meg lehet. Vele szemben ott van négy ellenzéki párt, amely együtt már tudna kormányt alakítani, és amely szoros szövetséget köt egymással. A kérdés az, hogy akár két hét alatt sikerül-e neki annyi mandátumot szerezni, vagy elcsábítani az ellenzéki pártok soraiból, amivel már tovább tudja folytatni a munkát.
Október 15-e estétől tudjuk, hogy nincs meg a szemben az egyszerű többsége a győztes, egyébként győztes jog és igazságosságnak, a PISZ-nek. 194 mandátuma van, és ugye 231 kellene ahhoz, hogy legalább egy fős többsége legyen a Szejmben. Tehát, hogy egy bizalmi szavazáson átmenjen a kormány, és akkor legalább kisebbségi létben megkapja a bizalmat, hivatalba léphessen ez a kormány. Tehát, ha azt veszük, tegnap jelentette be Mateusz Morawiecki az új kormányának a névsorát, még alkotmány szerint van erre két hete, hogy bizalmi szavazásra bocsássák. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy ma kezdi el Mateusz Morawiecki a többségét összegyűjteni, hanem ezt lényegében október 16-a óta, választások másnapja óta csinálják a kulisszák mögött is, illetve a nyilvánosság előtt is.
Na de hogy áll a kérdés az?
Rengeteg mandátum kell, tehát nincs olyan, hogy mondjuk a radikális jobboldali konfederáció pártnak a 18 mandátumával meg lenne, az még kevés. De önmagában kevés lenne, ha az ellenzék, formálódó ellenzéki koalícióból ki tudnák valahogy csalogatni a lengyel néppártot, ugye ez a vidék agrárpártja, ami ideológiailag nagyon közel áll a PISZ-hez magához, tehát potenciálisan lehet szansz arra, hogy azok a képviselők átjönnek, de önmagában az is kevés. Tehát ehhez kellene a konfederáció is, meg a néppárti képviselőknek is a zöme. Na most ugye mind a kettő elutasítja a választások másnapjától, vagy a választások éjszakájától kezdve konzekvensen a koalíciót a PISZ-szel, és ebben semmi változás nem következett be, annak ellenére, hogy még a miniszterelnöki pozíciót is felajánlották a lengyel néppárt elnökének. Mégis inkább az ellenzéki koalíció, aminek ugye többsége lehet Donátus Szőte koalíciónak, mégis inkább ott szeretnének kormánytagok lenni. Tehát én nem gondolom, hogy most 6 hét eltelt, és nem látszik világosan, hogy kilépne át a PISZ oldalára, most ebben a két hétben olyan radikális változás bekövetkezik. Nyilvánvalóan dolgoznak ezen, tehát egy titkos szavazáson bárki bárhogy szavazhat, de azért látni kell, hogy a másik oldal, tehát a polgári koalíció, Donátus vezette polgári koalíció, a baloldal, illetve még a Lengyelország 2050 és a Lengyel Néppárt, amit említettem, ők már kötöttek egy koalíciós szerződést, ezt közzé is tették, lényegében már, ha nem is minden leendő kormánytagokat, a többségét már azért a sajtóból ismerjük, tehát az egy nagyon komoly szembefordulás lenne bárki részéről, ha ezt az ellenzéki együttműködést fölrúgná azért, hogy továbbra is kormányon tartsa a jog és igazságosságot. Nem lehet kizárni, tehát félreértés ne essék, hogy ilyen bekövetkezik, de ennek az esélye azért továbbra is azt gondolom, hogy a minimális.
Na most akkor ezek szerint ez az egész egy olyan forgatókönyv, aminek pontosan tudjuk akkor innentől kezdve már, hogy mi lesz a vége, mindenképpen kormányváltás lesz. Az, hogy ezt időben le kell játszani a megfelelő szokásjog szerint, ez a lengyel belpolitika helyzetre ad valamiféle nyomást, tehát valami bizonytalanságot?
Végül is lehet tudni, hogy kormányváltás lesz. Az alkotmány lehetőséget ad erre, hogy hát, mint látjuk, ez maximum 2 hónapig el lehet húzni kormány átadását. Végül is, ameddig van esély, hogy megtartsák, addig természetesen ez érthető a részükről. Ilyen szempontból azért mégse színjáték, hiszen hát az utolsó szalmaszálba is bele lehet kapaszkodni nyilvánvalóan, és semmi törvénytelen nincsen, azt látni kell. Az más kérdés, hogy eddig erre nem került sor, ilyen példa nem volt, de azért nem volt, mert soha nem állt erre az a helyzet, hogy a győztes pártnak ne lett volna többsége, vagy ne lett volna potenciális koalíciós partnere, akivel többséget tud alkotni. Ez az első ilyen eset, és az első ilyen eset, hogy ennyire elhúzódik. Egyébként a Tusk-féle ellenzék, amely ugye vár arra, hogy átvesse a kormányodat, meglepő módon rendkívül visszafogott erre a szituációra. Persze követelték az államfőtől is, hogy gyors döntést hozzon, hogy nyilván célzást tettek arra, hogy Donald Tuskot kérje fel kormányalakításra, hiszen mögötte van egy látható többség. Nem túlságosan mérgezi ez a belpolitikai viszonyt. Közben a Szejm összeült, megválasztották az új szejmelnököt, marsalt, megvált a Lengyelország 2050 elnökét, Simon Halovnyát, megválasztották az alelnököket. Lényegében mindenki az ellenzék oldaláról jött ki a szenátusban. Ugyanez a szituáció van. Tehát még azt mondom, ha Mateusz Morawieckinek sikerülne is egy kisebbségi kormányt, bizalmat szerezni a Szejmben, nagyon nehezen tudna kormányozni a jelenlegi, most megválasztott személy feltételek között, hiszen lényegében a törvényhozást tudja akadályozni akár a Szejm elnöke, hogyha nagyon szeretné. Volt erre példa az elmúlt 8 évben is, meg előtte is. Tehát, hogy nagyon komplikált a helyzet, nem lesz könnyű dolga egyébként másik oldalról, majd Donald Tusknak sem, de azért nagyon valószínűsíthetjük, hogy ő fogja december közepétől vezetni Lengyelországot. Ők már valószínűleg nem fogják 2 hétig elhúzni a kormányalakítást, hiszen addigra már teljesen világos lesz, hogy kiket jelöl a kormányba, és gondolom 1-2 napon belül be is lehet nyújtani a Szejm elé a bizalmi szavazásról szóló javaslatot.
Tusknak azért lesz dolga bőven, ami most a legkínosabb, mondjuk így, az ukrán-lengyel viszonyban az, hogy 3 hete tart, egészen pontosan november 6-a óta a lengyel kamionosok blokkádja a lengyel-ukrán határon, és itt 3 dolog van, ami miatt tiltakoznak. Ugye egyrészt az, hogy a szállítmányozási engedélyek rendszerének visszaállítását szeretnék, amit az Unió tavaly június 1-én átmenetileg megszüntetett. A másik, hogy az ukrán elektronikus kiléptető rendszer felfüggesztését kérik, és a harmadik pedig azt szeretnék, hogyha felfüggesztenék az ukrán fuvarozók regisztrációs engedélyét Lengyelországban. Ezek olyan problémák, amelyek nagyon akuttak, hiszen lényegében áll a sor az ukrán határon.
A probléma rendkívül komplex. Ugye van egy EU-ukrán viszony, van egy lengyel-ukrán viszony, vagy kapcsolatrendszer, és van egy lengyel-EU kapcsolatrendszer. Na most ezek nem feltétlenül vannak, ez a 3-as kapcsolati rendszer, ez nem feltétlenül van egymással koherenciával. Tehát a lengyel-ukrán viszony rendszer az egész jól indult, sőt kiemelkedően jól indult, de olyan nagyjából 1 éve volt ez a, már bő 1 éve ez a rakéta ügy, amikor egy rakéta lengyel területre, Lublin mellett ért földet, illetve 2, és ott robbant fel. Ezt végül is azt állapították meg, hogy ezek nem orosz, hanem ukrán rakéták voltak. Teljes bizonyosságot azért nem tudunk máig, de minden esetre az ukránoknak el kellett fogadni, Zelenszky elnök nagyon tiltakozott az ellen, hogy ez az ő rakétájuk lenne, el kellett fogadni ezt. Most úgy látszik, hogy azóta megromlott, vagy elhidegült a lengyel-ukrán viszony, és erre jöttek rá már tavaly ősszel is, meg idén ősszel is a gabona kérdései, amiben az EU sokkal liberálisabb álláspontot képviselt, azt mondta, hogy miért lehetne beengedni az olcsóbb ukrána gabonatermékeket. A lengyel politikai elit, főleg már abban a kontextusban, hogy egyébként is itt volt egy súrlódás, elég komoly ügyben egyébként, mert nem mindegy, hogy orosz rakéta vagy ukrán rakéta kerül egy NATO tagállam területére, és nyilvánvalóan a választási kampány előtt a lengyel gazdák érdekeit véve még inkább elhidegült a viszony. Ukrán részről is voltak negatívan értékeltő lépések. Ugye a WTO előtti panasz tétel Lengyelországgal és más közép-európai államokkal, többek között Magyarországgal szemben is. Illetve az ENSZ közgyűlésén, tehát Zelenszkij nyilatkozat, amelyben lényegében orosz érdekek szolgálásával gyanúsította meg, még ha nem is explicite a lengyeleket. Ezek egymásra rakódva, itt van ugye újabban ez a kamionügy, kulminálnak, és hát látható, hogy a Morawiecki vezette kormány és az ukrán vezetés között már rendkívül módon elmérgesedett a viszony. Egyébként sem lenne olyan jó a viszony, hiszen pont ez a jobboldali konzervatív réteg, aki nagyon is számon tartja az ukránok történelmi bűneit, amit a háborúban a második világháborúban a lengyelekkel elkövettek, amelyek korábban egyébként is mérgezték a viszonyt, most ráadásul még ezek is előjönnek, hogy az ukránok végül is nem egy baráti nemzet, aki hiába segíti a lengyel állam őket, lengyel társadalom őket, ők ezt nem hálálják meg, újabb és újabb követeléseknek terheket rónak lengyel államra. Most ezt valahogy meg kellene oldani, ráadásul itt az EU, mintha az ukránok oldalán lenne, miközben az EU egyébként nem segíti annyira az ukránokat mondjuk fegyverrel, mint ahogy a lengyelek segítették. Tehát érzik, hogy milyen komplex a probléma. De azt gondolom, hogy kormányváltás után ezt valóban Tusknak kell megoldania. Hogy fogja megoldani, az nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy ő kompromisszum készebb lesz mind az ukránok, mind az EU felé, de most azért még látatlanban, hogy mondjuk nem vagyunk 100%-ig biztosabban, hogy ki lesz a külügyminiszter, bár ugye Radoslav Sikorskit emlegetik egyre gyakrabban, aki már volt külügyminiszter Tusk idejében korábban. Nem vagyunk benne 100%-ig biztos, így nehéz azért megmondani, hogy mi lesz a végkimenetele. Én azt gondolom, hogy azért Tusk ezt minél hamarabb próbálja majd elsimítani, ha nem, az lényegében a lengyel jobboldali szavazótábor folyamatos tiltakozását és akár utcai tüntetéseit is kiválthatja, úgyhogy érdekében fog állni. De én azt gondolom, hogy ezek következő két hétben ez nem fog megoldódni, hiszen a Morawiecki kormány az előző, amelynek volt felhatalmazása, már lemondott, az újnak viszont nincs felhatalmazása, úgyhogy valószínűleg nem is tudna megoldani ezt a kérdést. Jelen pillanatban a Szejm elnökének, Holonyának nagyobb hatalma van Lengyelországban, mint Mateusz Morawieckinek. Úgyhogy ez minimum két hét, hogy ebben a kérdésben, ukrán kérdésben előre lépjenek.
Azért Tusknak megvan kötve annyiban a keze, hogy bizonyos egyik kifogásolt dolog a kamionosok részéről, mármint az, hogy a szállítmányozási engedélyek rendszerét állítsák vissza az ukránokkal szemben. Ugye ez uniós határozat, tehát azzal szemben talán Lengyelország sem tud menni.
Igen, azt gondolom, azért mondom, hogy kompromisszum készebb lesz az EU felé is, már csak azért is, mert ugye Donald Tusk egyik kormányának legfontosabb ígérete az EU-s pénzek, blokkolt EU-s pénzek felszabadítása és megszerzése. Ennél sokkal súlyosabb ügyekben is kompromisszumra kell jutni az EU-val, komoly törvénymódosításokra lesz szükség az igazságszolgáltatás területén, a sajtó területén, és nem hiszem, hogy egy ukrán kamionos ügy lesz az, amely ezt az EU-val való kompromisszumos folyamatot, a kiegyezést meggátolná, hogyha az EU-nak ez fontos lesz, és ebben nem enged, akkor én azt gondolom, hogy Tuskék engedni fognak. Nem hiszem, hogy ez nagyon hosszú távon mérgezheti a viszonyt, akár a lengyel-ukrán viszonyt, akár az EU-lengyel viszonyt.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársát, Mitrovics Miklóst hallották. Kiugró profitokat ért el a hazai bankszektor az első fél évben, ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Ez a helyzet azonban nem fenntartható, hiszen a jegybanki alapkamat csökkenése miatt a jövő évben már romlani fog a szektor jövedelmezősége. Az MNB ezért azt javasolja, hogy a bankok a nyereség jelentős részét tartalékképzésre fordítsák, tette hozzá Dancsik Bálint. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentéséről készítettem összeállítást. Kiugró mértékű és nem fenntartható a bankrendszer pénzügyi eredménye az idei első fél évben, ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Dancsik Bálint elsősorban a bővülő kamatjövedelmekkel magyarázta a megugró profitokat, amelyeket azonban egyre több országban sújtanak különadókkal. Dancsik Bálintot hallják.
Fontos azonban hozzátenni, hogy ezt a bővülő jövedelmet, ezt a átlagon feletti profitot egyre több országban vonják el különböző adók, illetve egyéb intézkedések formájában. És amit még fontos kiemelni, hogy nem csak fiskális szempontból történik egy elvonás, hanem egyre több jegybank döntött úgy, hogy a kötelező tartalék egészét vagy annak egy részét kamatmentessé teszi. Ugye a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Monetáris Tanács 2023. februári döntés alapján vált a hazai kötelező tartalék egy része áprilistól kamatmentessé. De ezt az intézkedés követte az Európai Központi Bank, a Cseh Jegybank, illetve a Svájci Jegybanknak is egy hasonló döntése.
Áttérve a magyarországi bankrendszerre, az MNB főosztályvezetője elmondta, a hazai bankrendszer változatlanul stabil és erős a sok ellenálló képessége. Ezt az elmúlt időszakban végzett stressztesztek is megerősítik. A kereskedelmi bankok jegybankkal szembeni kamatjövedelme 627 milliárd forinttal emelkedett 2022 azonos időszakához képest. Dancsik Bálintot hallják az ágazat idei első féléves eredményeiről.
Valószínűleg megelőlegezhetjük, hogy az idei teljes éves profit is kiemelkedő mértékű lesz. Itt az első fél évben 675 milliárd forint profitot ért el a bankrendszer nem konszolidált adatok alapján. Ez a fél éves eredmény meghaladja az összes eddigi teljes év profitját is, és ezzel együtt a saját tőkearányos jövedelmezőség is nagy mértékben javult, közel 17%-ot tett ki az első fél év végén. Ugye ez egy jelentős javulás az előző évi 9%-hoz képest. Hozzá kell tenni, hogy ez a 17% azonban nem jelent historikus maximumot a hazai bankszektor történetében.
A Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor meghatározott 4 olyan portfóliót, ahol a hitelkockázatok emelkedésére számítanak. Dancsik Bálint először az átárazódó és leginkább a kamatstop hatája alá kerülő termékekről beszélt.
Jelenleg a jelzáloghitel állományon belül nagyjából egy 1200 milliárd forintos állomány van a kamatstop hatája alatt, ez nagyjából 300 000 szerződést jelent. Ezen hitelek esetében, amennyiben 24. január 1-től kivezetése kerülne a kamatstop, a törlesztő emelkedésnek a mediánja 11 000 forint lenne, ez nagyjából egy 27%-os emelkedésnek felelne meg. Miközben a KKV hitelek esetében egy jóval gyorsabban amortizálódó állományról beszélhetünk. Itt augusztusi adatok alapján 650 milliárd forint található még a kamatstop hatája alatt, ez nagyjából 13 ezer vállalatot jelent. Összességében továbbra is úgy gondoljuk, hogy ezek az állományok, illetve a kamatstop kivezetése ezen állományok esetében nem jelentene rendszerkockázatot. Tehát, hogyha megnézzük a jelzáloghitelek esetében, egy 1200 milliárd forintos állományról beszélünk, ez a teljes háztartási hitelállománynak nagyjából a 12%-a. És hogyha ezt mondjuk összehasonlítjuk a korábbi devizahitelállománnyal, 2010-ben a devizahitelek állománya mintegy 6000 milliárd forint volt, tehát több mint ötször ekkora állományról beszéltünk, és azóta a háztartások rendelkezésre álló jövedelemet több mint megduplázódott. Tehát relatív és abszolút értelemben is egy jóval kisebb mértékű kockázatról beszélünk rendszer szinten, ám de fontos hozzátenni, hogy egyes háztartások esetében értelemszerűen a kamatstop kivezetése pénzügyi feszültségekkel fog járni.
Dancsik Bálint beszélt még a kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitelekről, ahol a legnagyobb kockázatot azt jelenti, hogy növekedtek a kihasználatlansági ráták, csökkent az értékeltség és emelkedtek az eurókamatok is. Az MNB főosztályvezetője egy másik, kockázatosnak tűnő portfólióról is beszélt, méghozzá a gyermekvállaláshoz kötött támogatott háztartási hitelekről.
A legnagyobb hitelportfóliót jelentő babaváró hitelállománnyal foglalkoztunk ilyen szempontból. A saját hitelregiszteres adataink alapján megbecsültük azt, hogy a babaváró hitelek esetében hány százalék esetében teljesültek már a gyermekvállalásra vonatkozó ígéretek, feltételek, és azt látjuk, hogy összesen a teljes állományon belül mintegy 41% azon hiteleknek az aránya, ahol még nem született gyermek, ám ugye az állomány jelentős részénél erre még több éve van rendelkezésre az adósoknak, és hogyha megvizsgáljuk a legelső babaváró hitelfelvevőket, tehát akik 2019. júliusban vettek föl babaváró hitelt, esetükben 20% azon adósoknak az aránya, azon hitelek aránya, ahol még nem született gyermek, hozzátéve az, hogy ezek 2023 második negyedéves adatok, tehát esetükben is még egy év rendelkezésre áll ahhoz, hogy teljesítsék ezt a gyermekvállási feltételt. Ugye milyen kockázatnövelő következménye lehet annak, hogyha ez a gyermekvállalási feltétel nem teljesül, hogy ez esetben a hitel kamatlába megemelkedik, ugye mind a babaváró, mind a csokhitelek esetében, másrészt pedig a korábbi kamattámogatásokat egy összegben vissza kell fizetni, ugye ez egy jelentős összeget jelenthet az érintett háztartások részére. Ami csökkenti a kockázatukat, hogy mivel hiteltermékekről van szó, ezért alapvetően magasabb jövedelmi decilisű adósok vették igénybe ezeket a termékeket, ráadásul a babaváró hitel esetében állami kezességvállalás is van a hitelek mögött, ez ugye a banki kockázatokat mérsékli.
A Magyar Nemzeti Bank legfontosabb üzenete a kereskedelmi bankok felé, hogy maradjon konzervatív az osztalékpolitikájuk, és a kivételesen magas profitok jelentős részét a tartalékok képzésére fordítsák. Ez már csak azért is fontos, mert a profitabilitás mérséklődni fog a jövő évtől, a kamatjövedelmek csökkenésével párhuzamosan. Dancsik Bálint hozzátette, a régiós átlag eléréséhez jelentős hitelbővülésre van szükség. A szakértő megerősítette, az elmúlt egy évben minden országban lassult a hitelezés, és ez nem csak az emelkedő jegybanki alapkamatokra vezethető vissza. Dancsik Bálint először a hazai vállalati hitelezési folyamatokról beszélt.
A eurozónának a hitelezési felmérése egyértelműen arra utal, hogy a hitelkereslet mérséklődött az elmúlt néhány negyedében, és azon belül is főleg a beruházási hitelkereslet, és ez a csökkenés, illetve a hitelkeresletnek a mérséklődése, ez független volt attól, hogy milyen mértékű kamatemelés volt az adott országban, tehát a komplex gazdasági környezet, a reálgazdaság lassulása, a magasabb infláció minden országban a hitelkereslet és a beruházási hitelkereset csökkenéséhez vezetett. De a hazai érték szempontjából még fontos kiemelni azt is, hogy az elmúlt egy évben, az elmúlt másfél évben nagyon nagy mértékben befolyásolják ezt a dinamikát egyedi nagyügyletek, amelyek kevésbé tükrözik az alapvető a hitelezési folyamatokat, és sokkal inkább az elmúlt egy év, és főleg ugye a tavaly nyári energia finanszírozási feszültségekre vezethető vissza.
A lakossági hitelkihelyezések volumene reál értelemben 24%-kal zuhant az idei első fél évben, 2022 azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a babaváró hitelek 28%, a lakáscélú hitelek 41%-kal estek. Emelkedett viszont 12%-kal a személyi kölcsönök és 6%-kal a szabad felhasználású hitelek volumene. Dancsik Bálint a hitelpiac jövőbeli kilátásairól is beszélt.
Itt mind a háztartási, mind a vállalati hitelállomány az idei évben érheti el mélypontját, és a következő években is még egy mérsékeltebb 10%-ot megközelítő, 10% alatti bővülésre számítunk. A háztartási hitelek esetében az elmúlt hetekben bejelentett CSOK plusz hitelprogram emelheti a hitelpályát. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy nagyon előremutatónak tartjuk azt, hogy a CSOK hitelek esetében egy ösztönző elem került bevezetésre a rendelet jelenlegi tervezete alapján. Itt az MNB-nek korábban voltak erre vonatkozó javaslatai. Örülünk, hogy ezek a változtatások beépítése kerültek a rendeletbe. A vállalati hitelek esetében pedig fontos továbbra is kiemelni, hogy egy rendkívül magas likvid eszközállomány áll rendelkezésre a vállalatok esetében, ez GDP arányosan mintegy 30%-os. Ez a következő évek hitelkereslete szempontjából egy fontos tényezőt jelenthet, hogy a saját forrásokkal rendelkező vállalatok kisebb mértékben támaszkodhatnak majd hitel bevonására a következő években.
Az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan csökkentette az alapkamatot, amelynek hatása már meglátszik a piaci kamatok mérséklődésében, tette hozzá Dancsik Bálint. A lakossági hitel és betét kamatok is elkezdtek visszaesni, a vállalati betéteknél pedig még gyorsabb a reakció a jegybanki alapkamat csökkentésére.
Az elmúlt percekben az MNB sajtótájékoztatójáról hallhattak egy összeállítást, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra hamarosan friss híreket mondunk.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.